Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek, ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, az apostol szavával, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva magasztaljuk a mi Urunkat ének szóval, és énekeljük a 228. dicséret első versét, mely így kezdődik, Jehova, csak néked éneklek. Kedves testvérek, a 276. dicséret első és második versét énekeljük. Ez az ének úgy kezdődik, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Isten tiszteletünkre jöjjön áldás az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található Sámuel első könyvében, Sámuel első könyvének 24. részében, a 24. rész második versétől a 21. verssel bezárólag. Itt így szól Istennek igéje. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Engedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul 3000 válogatott embert Izraelből, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit az Ergék kősziklájánál. Amikor eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, ott volt egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott. Akkor ezt mondták az emberek Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát. Ezt mondta embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én Uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig elindult a barlangból, és útjára ment. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram király! Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én Uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Ahogyan az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát vagy egy árva bolhát? Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot köztünk. Vizsgálja meg és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul, a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Boldogok, akik hallják Istennek igéjét, és szívükbe zárják azt, csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, te vagy a mi egyedüli reményünk. Köszönjük neked, hogy ebből a régi történetből is arra tanítasz bennünket, hogy Dávidnak, a te szolgádnak is te voltál egyedüli reménysége. Urunk, megvalljuk előtted, hogy hirtelen úgy megváltozhat körülöttünk a világ, hol járvány, hol háborúk, hol hirtelen segítségnyújtás. Olyan különböző hírek is vesznek körül bennünket, és ilyenkor olyan jó, hogy hozzád menekülhetünk. Te vagy a mi oltalmunk és bizodalmunk, reménységünk. Így jövünk most is hozzád. Kérünk, hogy te nyisd meg a mi szívünket, te adj igét, üzenetet, útmutatást. Légy itt közöttünk a te ígéreted szerint. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük testvéreim a 165. dicséret első versét, amely így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Kedves testvérek, Istennek igéjét Jakab apostol leveléből olvasom, a levél 5. részéből, a 7. verstől, a 11. verssel bezárólag, itt így szól hozzánk Istennek igéje. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Kedves testvérek, igen, most mindannyiunkat ez foglalkoztat, ez van szinte állandóan a gondolatunkban, hogy mi történik a szomszédos országban, és mi történik azokkal az emberekkel, akik vagy ott maradnak, vagy menekülnek. És meddig tart ez? Mire készüljünk? Mire számíthatunk? Egyre több ilyen dolog történik mostanában velünk, vagy emlékezünk arra, amik erre intenek bennünket, az odafigyelésre és a türelemre. Néhány héttel ezelőtt emlékeztünk a kommunizmus áldozataira. Baranyában nagyon sok olyan családdal találkoztam, akiket annak idején az 50-es években kitelepítettek, Hortobágyra vittek, munkatáborokban helyeztek el. És miközben meséltek a sok szenvedés és megaláztatásról is, szinte mindannyian elmondták, hogy az volt az egyik legszörnyűbb dolog mindebben, hogy nem tudták, meddig fog ez tartani. Mennyi időre vitték el őket? Mikor lesz vége? Hogy lehet ezt kibírni? És amikor megmutatták nekik azt a hatalmas juhodályt, amit szálláshelyül kellett maguknak elkészíteni, utána mellette megmutatták azt is, hogy ne reménykedjetek azon a helyen, itt fogtok elpusztulni, azon a helyen fogunk benneteket a földbe kaparni. Meddig fog ez tartani? És talán ez volt az egyik fő kérdésünk 2 évvel ezelőtt is, amikor kezdődött a járvány. Nem láttuk a végét. Meddig kell várni? Mikor lesz meg az ellenszer? És hányadik hullám után szabadulunk meg végre tőle? De azt hiszem, hogy nem csak így ezekről a gondolatokról kell nekünk ma beszélnünk, hanem talán a saját szűkebb életünkben is, vagy a környezetünkben is bizony adódhat olyan helyzet, amikor felvetődik a kérdés bennünk, hogy lehet ezt kibírni. Talán egy feszültséget, akár családban, akár munkahelyen, valamilyen közösségben, egy nehezen elviselhető embert, annak a piszkálódásait, vagy a rosszindulatú megjegyzéseit. És ott van bennünk a kérdés, de jó lenne valamiképp megszabadulni tőle. Hogy hogy lehet ezt elviselni? Jakab apostol, miután az embertelen gazdagok felett ítéletet hirdet, itt a felolvasott részben a gyülekezet tagjaihoz fordul. Azokhoz a szegényekhez, akik szenvedtek elnyomóiktól, akiket igazságtalanság, megalázás ért. nem lázítja, nem kárörömre buzdítja őket, hanem türelemre int. Olyan jó dolog, és ezért olyan jó hálát adni nap mint nap, különösen ilyen nehéz időszakokban, hogy nekünk nem csak arra lehet figyelnünk, amit emberi gondolatok mondanak, vagy pedig a különböző hírek áradata vesz körül, hanem szabad nekünk az élő Istenre figyelnünk. És olyan jó, hogy ő adott nekünk egy vezérfonalat, zsinórmértéket, adta az ő igéjét, hogy el ne sodortassunk, hanem ehhez ragaszkodjunk. És egy kis kitérőként hadd mondjam el, hogy ma éppen Biblia vasárnap is van. Egyházunk március első vasárnapját jelölte ki arra, hogy ilyenkor különösen is adjunk hálát a Szentírásért. És azért, hogy voltak olyanok, akik ezt magyar nyelvre is lefordították, és kinyomtatták, és a kezünkben lehet, és könnyű hozzájutni. És olyan jó, hogy vannak ma is, akik ezt újabb és újabb nyelvekre, nyelvjárásokra lefordítják. Adjunk ezért hálát, és imádságban kérjünk áldást az ő életükre. De jó, hogy Isten igéjére figyelhetünk, hogy Istennek mi a szava, akarata ebben a helyzetben. Jakab tehát azt mondja a gyülekezet tagjainak, legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig. És ezzel Istenre irányítja a figyelmüket. És így mindjárt más nézőpontba kerül embertársaikhoz és a körülményekhez való viszonyuk. Úgy gondolom, hogy ez számunkra is Isten akarata és üzenete. Viktor Frank, a haláltáborok poklát megjárt pszichológus mondta azt, hogy a szenvedést nem kerülhetjük el, de megválaszthatjuk, hogy mi módon viszonyulunk hozzá. Jakab még tovább megy, és azt mondja, hogy az Úr legyen a mi viszonyulási alapunk. Hogyan? Dávid történetén keresztül most erre a kérdésre keressük a választ. Isten elvetette Sault engedetlensége miatt, és Sámuel próféta már felkente Dávidot, az új királyt, noha még fiatal ember, de egyértelművé tette Isten Sámuel számára, hogy ő lesz az új választott király. De még Saul ül a trónon, ő uralkodik. Dávidra féltékeny, irigy, meg akar tőle szabadulni, üldözi, életére tör, és Dávidnak menekülnie kell. Állandó életveszélyben van, igazságtalanul szenved. Benne is ott a kérdés, ki tudja, meddig tart ez az állapot. Hiszen mondhatta volna, én vagyok az új király, és mégis menekülnöm kell. És semmi remény arra, hogy Saul megbékélne vele, vagy nyugton hagyná. De egyszer, mintha alkalom adódna a helyzet megoldására, Dávid embereivel együtt egy barlangban húzódik meg. És Saul éppen oda megy be, egyedül, hogy dolgát végezze. Védtelen. Itt a remek alkalom. Dávid véget vethet ennek az áldatlan állapotnak. Emberei is erre biztatják. Nézd, ez az a nap, amerről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. De Dávid így válaszol, Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én Uram, az Úr fölkentje ellen. És kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő. Mit tesz Dávid? Dávid Istent látja Saul mögött is, és a helyzet mögött is. Az Úr felkentje Saul. Isten adta neki ezt a méltóságot. Akkor ő is fogja azt elvenni. Isten tudja, hogy miért történik mindez, és hogy mi ezzel a célja. Kit, mire akar ezáltal nevelni. És noha a társai, ma úgy mondanánk, hogy kicsit vallásos köntösben, de mégiscsak arra biztatják, hogy ez az a nap, az Úr adja kezedbe a te ellenségedet. Igen, milyen jól hangzik, valóban. Gondolhatta volna ezt is Dávid. Hát ez egy olyan lehetőség. Hát, ha az Úristen adta ezt nekem. Mégis Istent úgy látja Dávid, mint urat, aki a történelem ura is, és minden ember ura is. Református eleink ezt a gondolatot a Heidelbergi KT-ban úgy fogalmazták meg, amikor az isteni gondviselésről szóltak, hogy az isteni gondviselés az Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely mennyet és földet úgy igazgat, hogy minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. És ha ezt tudjuk, akkor figyelhetünk arra is, hogy hogy folytatják, hogy mi a haszna annak, hogy mi az isteni gondviselésről így gondolkodunk. Ennek az a haszna, hogy minden némű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetően pedig Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől senki és semmi el nem szakíthat minket. Mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Nehéz élethelyzetben, elviselhetetlennek tűnő körülmények között mi számolunk-e Istennek számunkra sokszor érthetetlen akaratával? Vajon gondolunk-e arra, hogy minden Isten kezében van? Ő az Úr, mennek és földnek ura, történelemnek is ura, a mi egyéni életünknek is ura. Ha mi sokszor nem is értjük az ő munkáját, legyen Jób kérése, ami imádságunk is, amit át nem látok, arra te taníts meg. Dávid Istenben látja a cselekvő urat. Azt mondja Saulnak, az Úr tegyen igazságot köztünk. Ebben az is benne van, hogy Dávid tudja, Isten cselekedni fog. Akkor és úgy, ahogy azt ő jónak látja. És ezt a feladatot Dávid nem veszi a maga kezébe. Istenre hagyja. Ő munkálkodik. Erre a hosszú tűrésre használja Jakab apostol a földművelő példáját, aki miután elvetette a magot, várja a föld termését. És ezt mondja a gyülekezet tagjainak, legyetek türelemmel. Ahogy a magvető is türelemmel várja. annak a növénynek a előbújását, kisarjadását és termőre fordulását, legyetek ti is türelemmel, az Úr munkálkodik. Az egyház történetből hadd hozzak egy példát. A reformáció 1517-ben ugye Luther Márton működésével indult el. De voltak már előtte is olyanok, akik szerették volna az egyházat megújítani. Csak egy nevet hadd említsek, talán a legismertebb, Husz János neve. Őt úgy is szoktuk emlegetni, mint előreformátort. Ő nagyon szerette volna, hogyha megújul az egyház, mert látta a sok-sok nyomorúságát. És hiába próbálkozott, neki ez nem adatott meg. Sőt, az életével fizetett ezért, a próbálkozásért. És nem sokkal később Isten úgy döntött, hogy egy olyan emberrel indítja el a reformációt és az egyház megújulását, akinek esze ágában sem volt ehhez. Úgy is mondhatnánk, hogy úgy került az egész egyházi közösségbe, mint Pilátus a krédóba, ő még csak ezt sem akarta. De Isten őt választotta ki, neki kellett ezt elvégezni. Isten akarata ez volt. Hiába próbálkozott előtte más. Vajon mi tudjuk-e Istenre bízni a dolgainkat? És tudjuk-e a világ dolgait is az ő kezébe tenni? Bizonyosak vagyunk-e az ő irántunk való hűségében és szeretetében? És tudunk-e azzal a bizalommal tekinteni rá, ahogy Dániel barátai válaszoltak Nebukadnezárnak, aki azzal fenyegette őket, hogy ha nem borulnak le előtte, akkor a tüzes kemencébe veti őket. Nos, ők ezt mondták. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük. És gondoljunk a Zsoltárok könyvében is arra, hogy arra biztat a 37. Zsoltárban a Zsoltár írója, hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik, mert ő cselekszik. Vagy Ézsaiásra is gondolhatunk, aki ezt írja, így szól az Úr, én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Én szerzek békességet, én teremtek bajt. Én, az Úr, cselekszem mindezt. És végül Dávid nem csak a cselekvő urat látja az Úrban, Istenben, hanem az igaz bírót is. Hiszen így szól, legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk. Vizsgálja meg és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Tudjuk a történetekből, hiszen nyilván ismerős mindenkinek Dávid története, hogy lett volna még máskor is lehetősége arra, hogy Sault megölje. Mégsem tette. Mert Isten az ítélő bíró Saul fölött is, és Dávid fölött is, és fölöttünk is. És ő az, aki megfizet, kinek-kinek cselekedetei szerint. És ha tovább olvassuk a Dávidról szóló eseményeket, akkor a következő fejezetben éppen egy asszony, Abigél bölcsessége által menti meg Isten Dávidot attól, hogy bosszúból öljön. Így szól Dávidhoz: ha majd az Úr véghez viszi mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és te magad álltál bosszút, Uram. Jakab apostol is azt hangsúlyozza, hogy a bíró az ajtó előtt áll. Ne panaszkodjatok egymásra, hogy el ne ítéltessetek, ezt mondja az apostol. Kinek a maga cselekedeteivel kell elszámolni. Mert Isten rajtunk nem azt fogja számon kérni, hogy mások mit tettek velünk, hogy bántak velünk, hanem azt, hogy mi erre hogyan reagáltunk. Hogy mi abban a helyzetben hűségesek tudtunk-e maradni az élő Istenhez. Nem mi magunk váltunk-e ítélő bírákká. És még egy történelmi példát hadd hozzak. Gyerekként föltettem én is azt a kérdést, amikor hallottam a második világháború szörnyűségeiről és Hitler kegyetlenségeiről, hogy hát nem voltak olyanok, akik eltehették volna őt láb alól, nem próbálták őt kiiktatni, nem volt olyan, aki életét vette volna. Aztán később a történelmi tanulmányok során hallottam róla, hogy de igen, volt többszöri próbálkozás is, és mind kudarcba fulladt. Nem válhatunk mi magunk ítélő bírákká, senkivel szemben sem. Isten arra tanít bennünket, hogy bízzuk rá az életünket, a nehéz helyzeteket, a világ sorát is. Ő az, aki ítélni fog élőket és holtakat. Többször is mondja az apostol, legyetek türelemmel, az Úr közel. És ez a türelem nem a körülmények jobbra fordulását várja. Nem a magunk elképzelte változást, hanem a cselekvő Urat. Azt az Urat, akinek mások a gondolatai, mint a mi gondolataink, és mások az útjai, mint a mi útaink. Azt az Istent várja, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért jött el Jézus Krisztusban, és ezért adta életét váltságul sokakért. Érted és értem. Mi őt várjuk. Az ő ítéletét, az ő cselekvését, az ő munkálkodását. Erre emlékeztet bennünket a megterített úrasztala is, hogy mit tett Isten értünk. Ő megszabadított, megváltott az ő fia Jézus Krisztus halála árán, mert így szeret bennünket. A megváltás jogán az övéi vagyunk, és így egyedül tőle függünk. Minden mástól szabadok lehetünk. Emberektől, körülményektől, nehézségektől. Felismerhetjük, hogy minden mögött egy isteni terv áll, és ennek a tervnek a beteljesedése felé haladunk. Az a Jézus Krisztus, aki szolgai formában itt volt közöttünk, mint győzelmes Úr jön vissza hatalommal és dicsőséggel. Ez a mi reménységünk, ez az örömünk, ez az erőforrásunk. Őt várjuk, és hogy ő hogyan szól bele az életünkbe, azt őrá bízzuk. Mi őrá nézzünk, és boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Amen. Az ígére válaszul. Énekeljük a 272. énekünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy neked van akaratod, és te tudod, hogy mi a terved velünk, és te békességet és nem romlást tervezel. De Urunk, azt is látjuk, hogy sokszor olyan eszközökhöz is kell nyúlnod, hogy mi észhez térjünk, ami nem esik nekünk jól, és ami talán nem is a te kedved szerint való, de így tudsz bennünket formálni. Urunk, köszönjük a te bölcs végzésedet, hogy nem az ítélet az, ami ott van a szemed előtt, hanem az irgalom és a kegyelem. És ítélet közben is készen van a kegyelem. Köszönjük, hogy ennek a jelét mi is magunkhoz vehettük. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád ezért a világért, ennek békességéért, a háborús övezetben élőkért, a testvérgyülekezetben forgolódókért. Kérünk, hogy te adj nekik bölcsességet, türelmet, erőt, hogy ott tudjanak maradni, hogy melletted helyt tudjanak állni, hogy mindig rád tudjanak tekinteni, és így tudjanak döntést hozni. És áldj meg bennünket is ezzel a bölcsességgel, hogy ne a külvilág híreit hallva legyünk olyanok, mint a nád, amit a szél lenget, hanem beléd tudjunk kapaszkodni, és beléd gyökerezzünk, és rá tudjunk tekinteni, hogy felismerjük, hogy te vagy az Úr minden fölött és mindenki fölött, és te elvégzed, amit akarsz, és olyan eszközöket használsz, amit akarsz, mert te szuverén Úr vagy. Urunk Istenünk, hálát adunk neked az igéért, hálát adunk a gyülekezetért, köszönjük, hogy mi itt békében élhetünk, köszönjük, hogy vannak most is olyan gyermekek, akik a táborban rólad hallhatnak. Kérünk, áld meg őket és a közöttük szolgálókat. Áld meg gyülekezetünket, annak minden tagját. Áld meg egyéni életünket. A feszültségek hadd oldódjanak a te erőd és a te szavad nyomán. Így kérünk, hogy áld meg bennünket, hogy lehessünk neked engedelmes, boldog gyermekeid. És hadd tudjuk ezt közvetíteni a körülöttünk élőknek is, hiszen a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Így áldj meg bennünket, a te kegyelmed szerint. Amen. Úr Jézus, köszönjük, hogy te így tanítottál bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezt énekeljük testvéreim befejező énekként a 299. dicséretet, mely így kezdődik. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. vegyük az áldást. A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk.